A ige hirdetés alapigéje a Lukács evangélium a 15. fejezetéből áll előttünk, mind a két ige hirdetés, amelyik tulajdonképpen a Istenhez való és egymáshoz való viszonyunkat, ami tékozó vagy nem tékozó életünket akarja előnk Isten megértetni. Tehát olvasom az igét. Tehát Lukács 15, 11-től. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztottak közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, s ott eltékozott a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhénység támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt. És ezt mondta, az én apámnak hány vérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint véreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú akkor így szólt hozzá. Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára. Azután hozzátok ki a hizott borít, és vágjátok le. Együnk és vigyázzunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigyázzunk kezdtek. Köszönjük a te beszédedet, és olyan csodálatos számunkra, hogy 2000 év távlatával úgy hallhattuk most a szavaidat, mintha itt lennél közöttünk. Kérünk is, hogy áld meg önmagaddal, légy velünk, Uram, és attól, hogy megértsük mindazt, amit te el akartál nekünk mondani ebben a példázatban, és ne engedd, Uram, hogy személyesen kivonjuk magunkat a te igét alól, hanem hadd legyen nyitott a mi szívünk, fülünk meghallani a te áldott hangodat. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, olvastam, már nem emlékszem, valamelyik nagy író azt írta, hogy ez a világ legcsodálatosabb példázata. Igen, annak az embernek a számára, aki mélyére hatol, és megérte ennek a mélységes, mély üzenetét, amit Isten ebben az ember számára adott. Hát kiről is szól a példázat? De a latin közmondás így mondja, de te fabula narrator, rólad szól a mese. Tehát tulajdonképpen rólam szól a történet. Én vagyok a tékozó fiú. Sok keresztény ember, aki ismeri ugye a Bibliát, tudja azt, hogy úgy kezdődött, hogy, és Ádám Éva elhagyja, ugye Isten hátat fordít, Isten kizárja őt, és gondolhatja az ember, hogy na hát ez a tékozás, tulajdonképpen én már csak megörököltem a tékozó elődök nyomorúságos örökségét, mit kehetek én ez ügyben. Nem én hagytam ott az Isten, én már itt születtem ezen az idegen földön. És most itt hadd mondjak egy nagyon hangsúlyos de. Mert tulajdonképpen a saját életemben is látom, és minden ember életében látom, hogy mi Ádámtól Évától függetlenül ugyanazt a bűnt elkövetjük személyesen. Ugyanúgy elhagyjuk az atyai házat, ugyanúgy hátat fordítunk, és ha visszaemlékezünk talán fiatal éveinkre, lehet éppen a kamaszkorunkban, amikor kezdtünk eltávolodni Istentől, és valóban elhagyni az atyai házat. Mert mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy végül is nincs szükségem Istenre. Adki a vagyon rám eső részét, mondja a tékozó fiú. Először is milyen vagyonról van szó? Természetesen nem a pénzről, ennél sokkal fontosabb dolgokról van szó. Olyan örökségről, amit tulajdonképpen már eleve a teremtési rendben Istentől, mint teremtőmtől kaptam. Azok a képességek, talentumok, azok a csodálatos lehetőségek, amiről itt szoktuk mondani, hogy ember, az ember, tulajdonképpen mindezeket a csodálatos dolgokat kaptuk Istentől. Ezt kéri ki a tékozó fiú, ezt a vagyont. Ki kéri az apjától? Örökséget kér, tulajdonképpen még az apa életébe. Persze, itt rögtön két dolgot meg kell állapítani. Az egyiket azt, hogy olyan atyáról szól a példázat, aki tényleg örökké való és nem hal meg. Tehát várhatta volna a fiú a atya halálát, ami sosem következik be. Hanem arról van szó, hogy a fiú valójában holtán nyilvánította életébe az apját. Tessék csak megfigyelni, hova jutott a modern ember? Nincs Isten. Nincs-e kimondtam, az Isten halott. Tehát eljutott az ember abba a stádiumba, hogy valóban holtán nyilvánította az atyát, tehát az örökséget ad nekem, tudok én nélküled élni, én az autonóm, független, szabad életet akarom élni. És ez mindegyik mondta otthon. Én állítom, hogy ez olyan mélyen van bennünk, és itt valóban kapcsolódik a történet, Ádám Éva történetéhez, mert hiszen onnan örököltük mi ezt a lázadó természetet, és ez bennünk van. És aki azt mondja, hogy nincs benne, az még nem ismeri magát. Aki már megkezdje kicsit megismerni magát, hogy beismeri, hogy hát bizony. Nekem az Isten sem magyarázom. Tudom én, hogy kell élni az én tehetségemmel, javaimmal, lehetőségeimmel, és ezt ne határozza meg senki nekem. Én szabad szeretnék lenni, független. Ez az ember ősi vágya, független, mert miről is van szó? Ahogy olyan zseniális a teremtés történet, és abban ott van az, hogy olyan szeretne lenni, mint az Isten. Nem csak hasonlítani akar rá, hanem olyan akar lenni. Az az abszolút, önálló, szuverén lény. De nem ilyennek teremtett minket az Isten. A mi személyiségünk a vele való életközösségben bontakozik ki és virul ki. Isten nélkül pedig szépen minden elfogy. Nagyon érdekes ebben a történetben, nem azonban megy el. Azt mondja Jézus, hogy néhány nap múlva összeszedte mindenét és elment. És tegnap följön valaki engem is, és rettenetesen kiborult hölgy, aki aztán végül is megkérdezi tőlem, hogy miért nem tesz az Isten semmit, hogy megakadályozza, hogy az ő hívő férje ott hagyja őt. Hát ha el akar menni. No, de hát Isten nem megakadályozhatta volna, mert nem akarja. Neki nincs szüksége arra az állapotra, hogy tulajdonképpen ott élek, de gyakorlatilag semmi között hozzá. Nem. Ha el akarsz menni, menjél el. És valóban itt van egy veszélyes szabadság. Gondoljatok bele, hogy mennyire így van Jézus meghallgatósága, a benne hívők megbotránkoznak, mikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, és aki nem eszi az én testemet, nem iszi az én véremet, megbotránkoznak. Hogy adhatja ez nekünk eleve az ő testét, ott hagynák. Erre Jézus mit mond a 12-nek? Ti is el akartok menni? Elmehettek volna. De Péter azt mondja, hogy hova mehetnénk volna? Kihez mehetnénk? Örök életnek beszélve van nálad. És mi hisztük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Tehát tulajdonképpen el lehet menni. Hát ugye a tékozó fiú el is megy. Összeszedi, amilyen van, de látjuk, nem egyszerre. Mert én is megfigyeltem magam életében, nem egyszerre fogy el a vagyom. Nem egyszerre tékozoljuk el mindazt. Még emberi értelemben is olyan sokszor lehet látni, hogy jó nevelt gyermekek, jó családból való gyermekek, sokszor szinte már a hívő állapotban lévő fiatalemberek egyszer csak elkezdenek süllyedni, és valami egész mélységig zuhannak, és elvesztenek mindent, és már nem lehet rájuk ismerni, mind elvesztették azt, amit kaptak otthon. Elvesztették a keresztény neveltetésüket, a szép, tiszta beszédüket, elvesztették a tiszta gondolkodásukat, elvesztették a jó érzésüket, mert szépen eltékozolták mind azokat a javakat, amiket kaptak. Azokat a képességeket, azokat a kapcsolatrendszereket, amiket otthon felépítettek, a szép lassan eltékozolja, elveszti az ember. Tehát kikérte a vagyont, és azt gondolta, hogy majd ő lesz jósághára a saját vagyonának. Majd ő tudja, hogy kell élni, mert ez, ahogy a mai fiatalok szokták mondani, ez unalmas, ami otthon a családban van, majd ő egy szórakoztatót, egy színesebb, egy csodálatos világot akar élni. Úgy van sok kis fiatal, mint a tanyasi gyerek, amikor felviszik a világvárosba, és meglátja este a világváros csodáló, vibráló reklámfényeit, világosságát, és megragadja annak szépsége és ragyogása, és nem látja meg azt, ami mögötte van. Pontosan így ezek a fények azok, amik csábítják az embert a világ felé. Mert aztán azt olvasok, hogy idegen, egy távoli vidékre költözik. Egy távoli vidékre, minél távolabb az Istentől. És ez valóban így is éli meg nagyon sok ember, hogy hátat fordít, és megy, és távol akar kerülni Istentől, ne korlátozza őt az Isten, ne szóljon bele az Isten az ő dolgába. Aztán persze ugyanígy élik át sokszor a fiatalok az édesapjukkal, édesanyjukkal való kapcsolatokat, hogy egyszerűen ott is fellázadnak, és az emberi kapcsolatok is megszakadnak. De ezek szorosan összefüggenek. Nem hiszik el az emberek, de ezek abszolút szorosan összetartozó dolgok. Mert ha én az Isten ellen felázadok, biztos, hogy fel fogok lázadni az apám ellen is. Ha én az Istent elhagyom, biztos el fogom hagyni a családomat is. Tehát ezek olyan összefüggő dolgok, amelyeket időben meg kell látni annak, aki elindult, már pedig mindannyian elindultunk. Kivétel nélkül elindultunk. Tehát egyszerűen az életünk egy pontján eljutottunk arra, hogy én élni akarok. Nekem annyira döbbenetes, sokszor beleolvasgatok Adi kötetében és a verseiben azt a kicsapongó világi életet nagy ébetűvel írja. Tehát az aranyon szerzett élet, a nagy élet. Ez annyira megtökkentő, hogy ő ezt látja életnek. Igen, ezt látja életnek. És az emberek döntő többsége ezt látja életnek. Azt a minden lehetőség, minden siker, ragyogás, gyönyör megszerzése, ez a nagybetűs élet. Isten pedig egészen másképp látja a dolgokat. De mit is kaptunk mi a paradicsomba Istentől? Egy kicsit próbáljuk végiggondolni, hogy mi ez az a vagyon, amit tulajdonképpen az ember eltékozott. Hát először is ugye mondtam, hogy kaptuk a mi emberségünket, ami azt jelenti, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk. Ez a tessék elérni, ez a legnagyobb érték az embernek. Ennél nagyobb érték nincs, mikor valakire azt mondhatják, hogy hát ez egy ember. Ahogy Jézusra mondja Pilátus, íme az ember. Olyan sokan szeretnének, még amikor idealista korban vannak, hogy valami nemes és szép történjen velem, és nemes és szép legyen az életem, bár majd erre visszatérek. Tehát ezt kapjuk első rendben. Ez tökéletesen együtt jár a legnagyobb ajándékkal, hogy Istennel életközösségben élhetett az ember. Tehát Isten önmagát adta az embernek, és ma is adja. Tehát ez a kettő szorosan összetartozik, és elsősorban így kellett volna kezdenem, hogy először is Isten adta önmagát. De hát kinek adta, először megteremtette az embert, aztán adta magát, és aztán mit adott neki? Csodálatos értelmet, amelyet azért kapott, hogy őrizze és művelje ezt a földet. Kapott egy csodálatos kertet, életteret, életlehetőséget, ahol kibontakoztathatja magát, ahol boldog lehet. Aztán kapta Évát, ebben a házasságot. És mindennek következményeképpen kapta a gyermek ígéretét. És azt a tulajdonképpen azt az igazi boldogságot, amit a felhőtlen boldogságot, ami az Istennel való élet közösségben megvolt számára. Na hát ezeket tékozoljuk mi el. Ezek azok a drága kincsek, persze ezeket kifejthetnénk szépen részletesen, hogy mivel is jelenik ez meg a mindennapi életemben. Egy jó erkölcsös életben, egy tiszta gondolkodásban, másokért való érésben, a szeretet szolgálatában, és mindabban, ami Isten elképzelt, ami csak jó van ebben a világban, az mind, így mondja az ige, minden jó adomány onnan felülről a világosság atyától szállal. Igen, ám csak, hogy volt valaki, aki ígért, aki többet ígért, mást ígért, nagyobb lehetőségeket ígért, és az emberek erre hajlamosak, és én is hajlamos voltam, és mindez ideig az ős természetem hajlamos arra, hogy valóban a lelki értékeket lebecsülve evilági talmi ajándékok és evilági fények után futkozzunk. Aztán eltékozoljuk a vagyonunkat, és tulajdonképpen nagyon sokszor átéltem, elég idős vagyok már, hogy átéltem egy-két olyan esetet, ami egészen megdöbbentett. Ismertem valakit fiatal korában, aztán összetalálkoztam vele én idős korában. Hát nem lehetett rá is megnőtt az emberre. És nem azért, mert annyira megváltozott, hogy a fizimiskájára nem lehetett ráismerni, hanem lelkileg annyira más emberé lett, hogy valóban nem lehetett ráismerni. Így szoktuk mondani, lecsúszott, lezüllött. Elveszettem mindazt, ami benne szép és érték volt. Eltékozta. És ez az eltékozás, ami kincseinknek a szétszórása, leértékelése, abból az indulatból fakad, hogy valami nagyobbat szeretnénk szerezni. És sok mai gondolkodó, vagy éppen keresztény író visszautal a 60-as évek nagy fordulatára, amikor a 68-ban ugye a diáklázadás korában egészen nyilvánvalóvá tették, hogy tudatosan le akarnak számolni minden keresztény értékkel, magával a kereszténységgel, magával a hittel. Tehát eladták a hitüket, eladták a vallásukat. Én emlékszem, itt az utca végében meghalt egy férfi. Én meglátogattam őket kétszer is, de nem adták vissza a látogatást egyszer sem. A férfi evangélikus, az asszony református. Aztán meghal a férfi, jön az asszony. Egy kicsit ugye röstelkedett, hogy most ugye megtalálja, amikor a temetésről van szó, a templomot, és akkor azt mondja nekem, tudja tiszteletes úr, hogy volt az 50-es években. Hát mondom, tudom. Hát mert úgy volt az, hogy vagy az Isten, vagy a kenyér. Hát mi a kenyér mellett döntünk. Hát aztán ugye én ezt nem hagytam egészen jóvá, de tetszenek érteni ezt a gondolkodást. Eladták a hitüket abban a hitben, hogy a kenyeret a kommunisták osztják, és nem az Isten. Hát ez őrült éledés. Ez őrült éledés. És aki így gondolkodik, az úgy jár, hogy el is veszti a legdrágábbat. Eltékozolja a legdrágábbat. Aztán ugye itt azt olvasok, hogy miután elköltötte ugye mindenét, mert kicsapongó életet élt, nagy éhénység támaszkodott a vidéken. És ugye így is szokták mondani, hogy baj nem jön egyedül, összejönnek a dolgok, de Isten ezt is hagyja, mert azért hagyja, mert ez a dolgok rendje. Csak ezt nem hiszük el, hogy az autonóm ember, aki megszerzi a maga felett való jogát és hatalmát, törvényszerűen el fogja tékozolni, tönkre fogja tenni mindazt a drága értéket, amit az Istentől kapott. Ez törvényszerű. Itt sok naív ember mondogatja, de hát a hitetlenek is tudnak így élni, meg úgy élni. Még a hívő sem nagyon tud. Sőt, nem tudunk. Isten nélkül senki nem tud, még a legvallásosabb ember sem, csak az ővel való szent kapcsolatot tud az ember megmaradni, nélkül nem tudunk. És éppen ez a csalók a dolog, és az ember mégis belemegy. Mert végül is mit akarunk? Végül is mit akarunk? Hát, testvérek, rettenetes dolog hallani, mikor egy éppen olyan fiú, aki még el se kezdte az egyetemet, most kezdte el, azt mondja, hát ő azért ment az egyetemre, hogy meggazdagodjon. Erre az ember azt mondja magában, na ennek a gyereknek ma annyi. Ennek vége van. Hát elvesztette az értékét, de miért gondolkodik így? Mert körülöttünk a társadalom már ide jutott. Lecsúsztunk. Már nem azért megy az egyetemre, hogy ha orvos akar lenni, akkor a másikon segítsen. Nem azért megy az egyetemre, hogy jogász akar lenni, és az igazságot szolgálja, hanem pénzt szerezzen. Ez végzetes. Ez végzetes arra is, aki majd befekszik a keze alá a műtőbe, végzetes arra is, aki majd a bírósági tárgyaláson szembesül az ilyen emberrel, mert majd lefizetik, mert csak akkor csinálja meg a dolgot, ha megéri neki, vagy még akkor sem, mert már egy idő után már nem is lesz hozzá képes. De miről van szó? Arról van szó, hogy kinevetik azt a fiatalembert, idealista naívnak nevezik, akinek még olyan álmai vannak, hogy ő azért tanul, hogy majd másokon tudjon segíteni. Ugye? Hol vagyunk mi ettől? Hol vagyunk attól, hogy azért akarok megházasodni, mert boldoggá akarom tenni a feleségemet. Ó, nem. Azért házasodok meg, hogy te boldoggá tegyen engem. Tehát szépen lassan minden érték devalválódik ebben a világban, ezen az idegen vidéken, ahova költözött a tékozó fiú. A világ ilyen. Minden értéket devalvál. Annyira megdöbbentő volt számomra, amikor egyszer olvastam, hogy már 57-ben ugye Elvis Presley azt mondta, hogy életem célja, a művészetem célja, hogy leromboljam a keresztény erkölcsiséget. És nem kapjuk fel ilyenkor a fejünket. Ez a baj, nem kapjuk fel a fejünket. Pedig szépen megyünk le, eladunk mindent sorba. Eladtuk, ahogy mondom, már a hivatás tudatunkat, eladjuk a házasságunkat is. És csak megnézni, a házasságnak is már nincs igazán értéke. Már csak gúny tárgya lassan. A férfiak számára a nő is már csak gúny tárgya. Lányok eladják a szüleségüket egy korai öröm kedvéért. Azt mondta, egy talán 12-13 éves fiú volt édesapjának, három fia volt, hogy van, azt mondta, apu, te ezért a nőért minket itt hagysz, ott hagyta őket. Tehát eladja, eltékozolja mindenét. Miért? Egy élvezetesebb élet kedvéért. És boldog lesz. Nem lesz boldog. Aztán ennél sokkal silányabb dolgok is vannak, hogy tényleg olyan alantas indulatokért cserélik le a feleségüket, hogy hagyják ott, vagy nők a férjüket, amelyek tényleg már az ember számára szinte érthetetlenek, hogy valami kicsit jobb szex reményében lecseréli a párját. Hát rettenetes. Hogy így el tudjuk tékozolni. Így el tudjuk tékozolni. És nem mondja senki, hogy ó, hát én felette vagyok ezeknek a dolgoknak. Egyikünk sincs felette. Csak az Isten tud felállni. És felül emelni azokon a dolgokon, hogy ne tékozoljam, amit kapok. És az öreg ember se kivétel. És az ember egyszer lecsúszott. Én emlékszem, anyám szociális otthonnak volt a vezetője, és mindig eszembe jut az öreg Dénes bácsi, aki akkor 90 volt, én meg 18. És az öreg úr semmi másról nem tudott beszélni, mint a nőkről, semmi más nem tudott mondani, mint a disznó vicceket, ezzel volt tele, és mikor nagyon durva dolgokat mondott egyszer, akkor én azért mondtam neki, hogy Dénes bácsi, pedig nem voltam hívő ember, nem gondolja, hogy egy kicsit közel van a halálhoz, és azzal is kéne foglalkozni, hogy hogy mi lesz utána. Ó, fiam, megmondta a prohász, akinek jó szíve van, az üdvözül, nekem meg jó szíve van. Na most ugye ilyen bolondok vagyunk. Ilyen bolondok. És komolyan mondom, sokszor úgy bántok, hogy ez az értelmes, egyetemet végző ember olyan, mint a disznó. Hát mert ha most itt szokták viccesen mondani, neki moslékot eszik, disznóvá lesz. Ez komolyan így van lelki értelemben. És ugye látjuk, hogy elszegényedik. Ugye itt van annak a szörnyűsége, amikor az ember Istentől szabad akar lenni, és azt gondolja, hogy szabad. És közben a legnagyobb rabságba adja el magát. A legnagyobb rabságba adja el magát. Mert elszegődik annak a vidéknek egyik polgárának. Én így neveztem el ezt a polgárt, hogy a disznófejű nagyúr. Tehát tulajdonképpen elszegődik a disznófejű nagyúrhoz, és rákülti disznókat legáltatni. Ugye egy zsidó embernek ennél nagyobb mélység nem lehetett, hogy egy zsidó ember oda kerül, hogy tisztátalan állatokat kell neki őrizni. Igen. Ma hadd idézek akkor egy zsidó embert, Heinét, aki nagy német költő volt, azt mondta, mikor már gerinc tuberkulózisába szenvedett, és valóban meg akar térni. És úgy tudjuk, meg is tért. És így írja, hogy épp elég ideig őriztem a disznókat a hegeliánusoknál. Ugye Hegel a nagy filozófus, és hogy ő épp elég ideig őriztott a disznókat. Hát igen, én hol őrzöm a disznókat? Milyen eszmei áramlatok sodornak el, milyen gondolatok azok, amelyek elragadnak, és mintegy felvetették elől a nagy lehetőséget. Ugye sokan úgy gondolják, hogy igen, a nagy gazdagság és a nagy pénz, és azért mindent érdemes. Adi, a Ima Vál Istenhez című versében azt írja, hogy én tudok élni lélek áron. És felolvasnak egy versét, amit ma találtam, és megdöbbentő, ahogy írja Adi a Júdás és Jézus című versében: dühött, lázongó szívverésem, Golgotai gazatravésem, Krisztus, poétám, szent alak, eladtalak. Ennyim volt minden álmodásod, én voltam a lelked, a másod, megkoszorúztam a fejedet, szerettelek, eladtalak. Én fejedelmem, mert az élet, itt is nagybetűvel, mert az élet az én szerelmem, mert én is álmodok nagyot, költő vagyok, nem hallgatok zsoltáros ajkat, nem kell szép égi birodalmat, sejmet, pénzt akar egy leány. Vár rám, Galád vagyok, Galád az élet. Bűve miért nincs az igének? Vágya, kínna, miért gyötör, pénzes gyönyör? Írott kövem, dobom a mélybe. Megreng a föld sok ezer éve, s késői bűnös búsz szemek megértenek. És törekben ne értsük meg, illetve értsük meg, hogy hol vezet az, hogyha az írott követet eldobod, mert tudjuk a jelenések könyvéből, hogy mindenki kap egy írott kövecskét, egy új nevet, ez az örök életnek a jelképe ott a jelenések könyvében, és ugye Adi erre utalva mondja, hogy eldobom az írott kövem, és mert vál egy lány, a gyönyörök, a pénz gyönyöre. Szóval annyira érti ezt, és annyira ki tudja fejezni, ami minden, most férfiak vagyunk itt, minden férfi bűnnek. Minden férfinek a legnagyobb kísértése a pénz és a gyönyörök, és ezért ad el mindent az ember. Minden igazi értéket. De legtöbbször úgy járnak, hogy a nagy fáraó, ugye, a nagy fáraó, a sátán, az is az ő kincseit, akár csak az akkori fáraók a labirintusba őrzik. Hát aki bemegy a labirintusba, az onnan nem jön ki. A világtalan világ áldozatává válik, mert ez a világ világtalan. És azt mondja ugye János apostol, hogy aki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert a világ a szemek kívánsága. Az élettel való kérkedés, nem az Atyától való. Ugye, és ez az ember nyomorúsága, és nem mondjuk, hogy mi érintetlenek vagyunk ebben a kérdésben. Mindannyian érintettek vagyunk. Mindannyian érintettek vagyunk. És ezt kell megértenünk, hogy Isten nem azért mondatja el ezt a példázatot az Úr Jézusra, hogy lehúzza rólunk a vizes lepedőt, hanem hogy megmentsen bennünket. Tehát ő pedig szívesen jól lakott volna. De nem adott neki senki. A moslékkal is jól lakott volna, de nem adott neki senki. Tehát egy olyan nyomorúságos lelki állapot, ez itt persze nem a mindennapi kenyér éhéről van szó, hanem tessék elnyomni, hogy az ember, mint különleges Istentől teremtett lény, éhen hal Isten igéje, Isten nélkül. Éhen hal. És mit tesz az Isten? Hagyja. Tulajdonképpen hagyja, mert meg kell járni az utat. Meg kell járni az utat, mert tessék elvinni, meg kell tanulni. Meg kell tanulni, mire jutott Isten nélkül. Meg kell tanulni. Van, aki az okos ember mondják más példájából tanul, van, aki meghallja az igét és megfordul meg időbe, van annak, aki pedig végig kell járnia egészen a disznóvájúig az utat. Amíg le nem csúszik egészen a disznóvájúig, amíg oda nem jut, hogy itt élen halok meg. De hát mit tesz az Isten? Mert testvérek, nem igazán, hogy nem tesz az Isten semmit, de hogy nem tesz. Felébredt a lelkismeretedet. Eszedbe juttatja az atyai házat, ahol van kenyér. Eszedbe juttatja a kenyér ízét. Csodálatos dolog, ám az valaki érzett, mit jelent az, hogy a kenyér ízben az otthoni kenyér, az otthoni szeretet melege. Mikor úgy mindenből kifosztottan van az ember, hányan vannak ilyen, akik mindenből kifosztottak. Mi ezt nem tudjuk, hogy hol a végállomás, hogy az alkoholizmus, újabban most már modern módon a kábítószer, és végül kilépünk ebből az életből, mert nincs értem. De hát az Isten nem ezt akarja. Ő pont nem ezt akarja. Ő azt akarja, hogy a te életednek és az én életem mélységes mély értelme legyen. És ez a mélységes mély értelme csak benne lehetséges. Ezért juttatja eszébe, és a disznó fejű nagyúr bizony a disznót nevelgetett bennünket. És a moslékkal akar megetetni bennünket. Hát tessék megnézni a mai helyzetet. És most már az egyház is játékodó mindent. Komolyan. Annyira összeszorult a szívem, amikor olvastam az interneten, hogy a német evangélikus egyház, az EKD, egy bizottsága, nyilatkozott az úgynevezett együttélés kérdésébe, tehát a házasságról. Mert a modern ember azt is értéktelenként kezeli. Azt a címet adta ez a 16 tagú bizottság az ő zseniális ötletüknek, hogy megbízható együttélés. Mi is történt? Írja a cikkírója. Egy céltudatos, agilis lobby csoport megcsákjázta és végleg hatalmába akarja keríteni az EKD-t, tehát a német, az EKD hajóját. Az egyház felső képviselői már nem szólnak a gyülekezetnek az alapról. A fogalmak megváltoztatása a házasság és a család körében elkezdődött. A bizottság új eljárást alkalmaz. A házasság szerintük minden olyan együttélés, amelyben legalább két személy elkötelezetten, megbízhatóan és kölcsönös felelősségben él. Leginkább kettő. Még a kommuna is megfelelő, ha elkötelezett. Természetesen aztán szólnak a homoszexuális párok kapcsolatáról, és így ez mintha elkötelezett, az mind rendben van. Az evangélikus egyház vezetői hallgatnak a bizottsággal szemben, viszont a világ nem hallgat. A Spiegel TV, a Frankfurter Zeitung, a Die Welt, elítélte az evangélikus egyházat és kigúnyolta. Ezt nem érti meg sok lelkész. Én már nagyon sokszor elmondtam, mert én nagyon sokáig a világban dolgoztam, hogy a világ állandóan támadja az egyházat azért, mert hirdeti az igét, mert követeli a törvényeket, de ha a pap nem tartja be, de ha az egyház szembe fordul vele, akkor eltapossa, ahogy Jézus mondta, megizetlenül a só semmire se való, csak arra, hogy kidobják. Hát ha mi megtagadjuk az igét, ha megtagadjuk az alapot, Jézus Krisztus, ha az egyház vezetői a világnak hizelegnek, megmondom őszintén, most ez furcsán fog hangzani. Amikor így gyalázzák az egyházunkban 3x3-asokat, az kutya füle ahhoz, amit a mostani vezetők csinálnak. Mert azok kényszer alatt kerültek oda, ahova kerültek. Mert nyakon fogták őket, mert gyávák voltak kényszer, most kikényszeríti őket. Most önként és dolgokban lesik, hogy merre kell fordítani a vitorlát, honnan fúj a világ szere. Hát, most akkor Isten az Úr, hogy a világ az Úr. És mi a gyülekezet tagjai meg hallgatunk, hát ne hallgassunk. És igenis, hogy vegyél tudomásul, hogy játszanak a világgal egyedül a püspök urak, ha úgy gondolják, de minket hagyjanak belőle ki. Mert én Jézus Krisztus gyermeke akarok maradni. Mert most tényleg el kell dönteni, hogy a disznókat együtt legeltetjük, vagy pedig megtérek és visszamegyek a Atyai házba. Tehát nem olyan egyszerű a dolog, és rettenetes világban ér, mert tényleg mindent találunk. Mindent. Egy 40 éves orvosnő mondta nekem, egy ifjúsági csendes héten találkoztam vele, és azt mondta, tiszteletes úr, én odaadnám a diplomámat, a karrieremet, ha nekem férjem és gyerekem lehetne. Rájött. Nem ez az élet értelme. Elhitet meg bennünket, hogy te akkor leszel boldog, ha ekkora zsákkarodban melletted. Akkor leszel valami. Adj le és írja ezt. Senki vagyok, mikor nincs egy aranyok. Hát könyörgöm. Hát ide jutottunk, igen. Ahogy József Attól írja a Munkások című könyvében, a versében, hogy a kéjjel és egy deci fröccsel becsüljük magunk. De tényleg nem eltékozoltuk az emberségünket, eltékozoltuk az apaságunkat, a férmi voltunkat, nem tudjuk betölteni az Istentől kapott hivatásunkat, mindent eltékozoltunk. Tessék elmondani, én már az 52. évet taposuk a feleségemmel együtt, igenis, hogy lehet boldog házasságban lenni, de csak az Úrral. De csak az Úrral közösségben. Különben én is tönkretettem volna a házasságomat. Én is eltékozoltam volna a családomat. Én is tönkretettem volna mindent. Most gondoljatok bele, hogy összeszorul az ember szíve, amikor hallja fiatal emberek. Ott van az 1-2-3-4 éves kisgyerek, vagy gyerekek. Sőn a nagy ő, sok hagyja. Hát micsoda rettenetes, nem? Micsoda rettenetes dolog. Mennyire elveszíti az értékítéletet, mennyire nem tudja, hogy mit csinál, mennyire a bűn hatalma alá került, és ezért mondom, rabszolga lett. Ott hagyta az Isten, mert neki az Isten ne parancsoljon, most parancsol neki az ördög, a bűn és a gonosz. Így mondja, ugye az Úr Jézus, aki a bűn cselekszik, rabszolgálja annak. Pontosan így van. És én magam életében is látom, a legkisebb dolog van a gondolati világunkban. Hát olyan szörnyű, az, mikor mi férfiak nem tudunk parancsolni a kívánságoknak. Például abban nem, hogy ne nézd meg azokat az oldalakat. Ne nézd meg azokat az oldalakat, amik bűnbe visznek, és fölkorbácsolják azokat a vágyakat, amikkel semmi szükséged. Ne nézd meg. De nem tudjuk megtenni, nem nézzük meg, ha csak nem az Úr Jézusra vagyunk. Olvastam egy amerikai statisztikába, hogy a férfiak 75%-a Amerikában nézi ezeket a pornó oldalakat, a nők 16%-a, és a lelkészek 35%-a. Hát miért? Hát miért vagy? Hát nem a disznóvágynál vagyok akkor, nem éppen röfögök. Hát erről van szó, és Isten helyre akar állítani bennünket. és eszébe jut, magába száll, rádöbben, hogy hova jutottam, hogy itt vagyok, disznó pásztor lett belőlem. Holott én az atya fia vagyok. Szóval ez valami olyan óriási ellentmondás, hát persze, amikor meggyőznek bennünket, hogy te csak egy fölkapaszkodott majom vagy, te csak éppen az evolúció végterméke vagy egy stációba vagy éppen, akkor persze, akkor könnyen lehet, hogy az ember gondolatai rossz irányba fordulnak. De magába szállt, és ezt mondta, hogy én apámnak hány vérese van, most tudja, hogy van apja. Hányszor vagyunk úgy, mikor a baj van? Akkor mindenki jajgat, hogy Isten segíts, most hol az Isten, ugye? Hát ő is így járt, ezért is hagyta az atyába, hogy tanulja meg, hogy disznópásztornak mégsem a jó lenni. Atyám, védkeztem az ég ellene és ellene. Nem vagyok többé méltó, hogy fiadnak neveztessem. Na most itt van egy nagyon fontos dolog, röviden szeretnék rámutatni. Én egyszer hallottam olyat a rádióban, hogy arra gondoltam, hogy most vagy én nem vagyok normális vagyok, és ott ülnek a stúdióban, három intelligens ember arról beszélgetett, pszichológus volt az egyik, a másik, nem tudom, valami szociológus, egy tanár, arról beszélgetett, hogy a bűnnek nincs következménye. Hát én olyan mondom, hát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy ha rám szakad a mennyezet, annak nem lesz semmi következménye. Hát hogy nem lenne? A bűnnek minden bűnnek, a legkisebb bűnnek megvan a következménye. A bűnnek igenis kihatása van, sugárzása van, légköre van, a bűnnek szörnyű következményei vannak, de ami a legsúlyosabb, számot kell adni mindenről. Minden eltékozott vagyonodról számot fogsz egyszer adni. Isten előtt. Miért? Mert kaptad. Jézus elmondja a talentumbeli példázatban, nagyon keményen, hogy erre kell számolni. És ugye zsidólevélbe így olvasjuk, hogy elhatározott dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, utána az ítélet. Tehát számon kell adni, számot kell adni az én Uramnak mindarról, amit kaptam, mit tettem bele. És a legdrágábbat, én azt mondom, hogy azt fogja Isten igazán számon kérni. Hiszen benne van, hogy Jézus elmondja, beteg voltam, nem jött, éheztem, nem adtatok ennem, mezítelen voltam, nem ruháztatok fel, beteg voltam, nem jöttetek el voltam, börtönben voltam, nem látogattatok meg. Mikor Jézus, hogy ő volt a börtönben, tehát ha egyen nem tettem meg, ha nem élem meg azt a Krisztustól kapott szeretett szolgálatot, akkor eltékozoltam másra. Hát persze, saját karriermet építettem, pénzt kerestem, nem értem én rá foglalkozni a családdal, meg a gyerekkel, hogy hova jutott a gyerek, hát mit tudok tenni? Tehát számot kell adni, és igen, minden bűnnek következménye van. Én, mint lelket gondozó, el tudom mondani, hogy nagyon sok férfi elmondta, hogy az asszony sose tudta meg, hogy ő megcsalta. És mégis tönkre ment a házasságot. Hát persze, hát ő egész másképp viselkedett otthon. Hát világos, van egy harmadik, hát ezt nem lehet titkolni, meg nem, megvan mindennek, megvan a, majdnem így lehet gondolni, a misztikus következménye megvan a bűnnek. Mert hiszen a bűn, itt mondja az ige, kezdettől fogva az ördög cselekszi. Tehát ott a bűn, ugye itt a disznófejű nagyúr a sátán, az idegen világ hatalmassága, aki aztán a disznófájúhoz kényszerít, hogy maga a sátán. Ezért aztán a bűn nem csak egy kis testi botlás, hanem egy új uralom. Isten helyett egy idegen uralom. És ebből meg lehet térni, sőt, erről szól a történet, hogy végül is azt mondja, útra kellve, elmegyek az én apámhoz, és azt mondom neki. Most itt egy nagyon fontos dolog. Megint újabban nagyon-nagyon szomorú dolgokat hallok, lelkészek, nem kell megtérni. Az egyik azért mondja, hogy nem kell megtérni, mert te úgyis kiválasztott vagy. A másik azt mondta, téged ma úgyis megkereszteltek, akit megkereszteltek, úgyis üdvözlök. Ezzel okot talán, hogy nem kell megtérni. Az egyik lelkész testvér azt mondta, hogy a vallásos ember belenő ebbe. Nem. Meg kell térni. Ez egy óriási döntés. Hát ez olyan, mint hogy bele lehet nőni a házasságba. Nem lehet belenőni, egyszer igen kell mondani. Tehát egyszerűen abszolút döntés elé állít bennünket az Isten. Védkeztem, ki kell mondani, ennélkül nincs megtérés. Képzeljétek, látok egy videót, egy ilyen híres neves Hírhegy gyülekezet videóját, és ott a fiatalember kérdezi a főpásztor, hogy és hogy tértél meg? Szóval haverok, ide cipeltek, te rám tetted a kezedet, én hanyott testem, elájultam, mire felébredtem, megtértem. Na, ezt tanítom kéne. Hogy ez mennyire nem megtérés. Nem, semmi nem történt. Védkeztem. Ennél nem lehet hozzá menni. Miért, hogyha ha valaki megcsalja a feleségét, akkor egy várándításra azt el lehet intézni. Nem. Ugyanúgy, ha Isten csaltad, meg Isten csaptad be, akkor azt el lehet intézni egy várándításra, szó se lehet róla. Meg kell térni, a szó legteljesebb értelme. És ki elé fut az atya? Csak a megtérő bűnösségét. Tessék csak megfigyelni a Bibliában. A farizeusok közül alig-alig tért meg valaki is. Az utca rongya, a vámszedő, a bűnösök úgy mentek Jézushoz, hogy rohantak Jézus után, ott sírt a bűnösnél, Jézus lábainál, ott zokogott. Zákeus befogadta őt és megtért, de miért? Mert tessék elhinni, úgy van, az aranyat nem vonzza a mágnes. Az Úr Jézus se vonzza. Úr Jézus hoz sem mentek az igazak. Nem kellett nekik a megváltó, aki igaz, annak nem kell. Csak a bűnösnek kell. Csak a bűnösnek. És higgyétek el, ebben a jelenetben nincs benne Jézus. De nem is kell, hogy benne legyen, hiszen ő az, akiben elénk futotta az atya. Hát ő benne jött elé az atya. Ő benne ölel át téged az atya. Ott a kitárt kezek a Golgotán. Az mutatja az ő atyai szeretetét, hogy vár téged. Így mondja az ige, hogy egész nap kitáltam kezemet a lázadó nép felé. Tehát az Isten szeretete vált. Így mondja, a szívem remegélte. De haza kell menni. Nem ő jön minden nap a kis kosárkával, meg az angyalait nem küldi a kis kosárkával a disznóvájhoz. Akkor sosem megy haza. Hanem haza kell menni. Meg kell térni. És mindenkinek akar, amit. És annyira érdekes az, hogy Isten úgy meg tudja mutatni nekem, hogy én nekem miről kell megtérni. Most is, ma is. Most idézőjelbe teszem a most és ma is. Tehát mint hívő ember, mint lelkész. Igenis a fejemre borítja Isten minden, ami nem tetszik neki. És akkor meg kell arra térni. Ez más persze, mint az egyszerű nagy megtérés, ahogy így hazamegy, és átüleli az Úr, és be kell menni az atyai házba. Viccesen így szoktam elmondani a történetet, hogy mi hogy éljük meg. Igen, megváltjuk, hogy védkeztünk, nagyon rossz a következménye, hazamegyünk, elmegyünk, úrvacsorát teszünk, és azt mondjuk az atyának, atyám, köszönöm, hogy megbocsátottál, most könnyebb szívvel megyek vissza disznókra törődni. Nem, bemegy az atyai házba. Újra elfogadja, most az atya parancsolgasson neki, meg én. Hát rájött. És hadd mondjak valamit, amit átéltem a magam életében. Amikor az Úr Jézus nélkül éltem, szüntelen identitászavarom volt. Tessék elmondani, ez egy ilyen belső identitászavarom. Nem is tudja megmondani, hogy ebben mi baj van a világban, mi baj van az anyjával, apjával, a környezetével, a feleségével, gyerekeivel, minden baj van. Valahogy nincs a helyén. Tehát egy abszolút identitászavar. És a személyisége nem tud kifejlődni az embereknek. Egyszerűen nem. Amikor meg az Úr Jézusra vagyok, akkor kibontakozik. Ő nem olyan, mint az ördög, hogy mint egy zsarnok, belenyom a sárba, azt kell tennem, amit ő parancsol. Nem. Hanem az ő parancsolatában a vele való életközösségben tudok kibontakozni. És akkor valósul meg az ember. És ez a szép ruha, hogy új ember lesz. Visszakapod azt, amit elvesztett az ember a paradicsomba, az Isten lelkét, ez a szép ruha, ami betakarja az én mezítelenségem, rúgtságát, és egyszerűen új ember leszek, mit kapok? Szép ruhát, gyűrűt a ujjamra, sarut a lábamra, ez az akkori korban a fiúság jele volt. Tehát újra Isten fiaivá lehetünk. Istennek ez a csodálatos akarata, célja mindegyikünkkel. És itt nincs kivétel. az csak mese, hogy Isten egyeseket kárhozatra rendelt, másokat meg üdvösségre, ezzel ne vádoljuk az Urat. Ő mindenkit az ő szeretetével hív, és ha megérzed a hiányát, a kenyérnek, a mennyei kenyér éhhez szólongott téged, menj oda, és higgyétek el, még hívőkkel is előfordul ám, hogy egyszer csak nem olvasnak Bibliát, egyszer csak nem imádkoznak, egyszer csak szépen visszacsúsznak, nem. De majd erről nyilván hallunk szépen. Vagy nem tudom, most következik a... Igen, most lesz, igen, egy szünet. Imádkozunk. Urunk, köszönjük, hogy ez a te terved velünk. Ahogy te mondtad, jó terved van velünk, és ez a legjobb terv, hogy hívsz haza bennünket, és az atyai házba akarod kibontakoztatni a mi életünket, megajándékozol, Uram, önmagadon, és benne az igazi élettel, amely nem múlik el. Bocsáss meg, hogy talmi kincsek után loholunk, vagy loholtunk az életünk során, és sokszor ma is elkap bennünket a sikervágy, az anyagi gazdagodásnak a vágya, sok minden evilági kívánság tud bennünket kísérteni, gyötörni. Add Uram, hogy hadd értsük meg, hogy nálad minden kész, és csak veled lehet boldog életet élni. Ajándékod meg ezzel a látással, és azzal a élő bizalommal, hogy hozzád lehet térni, sőt, hadd értsük meg, ahogy te mondtad, Úr Jézus, hogy ugyanaz kell születnünk, hogy szükséges dolog, sőt, te mondtad, Urunk, hogy ez egy szükséges dolog, te magad, amelyben mindent megnyer, akiben mindent megnyerhetünk, aki által mindenben megajándékozottak lehetünk. Bárcsak ez a hitünk szilárd lenne, Uram, és nem kételkednénk örökké a te ígéreteidben, hanem teljes szívvel tudnánk hinni neked. Amen.